akkor minden. Remélem nem esik ki. Először is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai előadásra megjelent. Remélem, hogy tanulságos lesz, mint hogy nekem is az volt a felkészülés folyamata. Amikor szóba került az előadás témája, akkor csak egy spontán ötlettől vezéreltetve választottam a fejlődés útja és szakaszai témát, már csak azért is, mert olyan előadást szoktam témát választani, aminek a feldolgozásából én is tanulok. Tehát így mindenképpen legalább egy ember számára hasznos a hallja azokat a gondolatokat, amiket sikerült összedni. Az előadás cím, hogy a fejlődés útja és szakaszai nevet viseli. Magyarán arról lenne szó, hogy megpróbálom értelmezni a fejlődés fogalmát a teozófiai szemléletmód alapján, és egy előadás vázatot mutatnék itt az elején. Ugye a fejlődés fogalmának értelmezése nem teozófiai szempontból, néhány véleményt mondanék el ezzel kapcsolatosan, hiszen hogyha teozófiai szempontból értelmezzük a fejlődés fogalmát, és persze természetesen azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy teozófus csak annyira tudja értelmezni a jelen esetben az előadás témájául szolgáló fogalmat, amilyen mértékben ő megérti azt. Ezt természetesen azért mondom az elején, mert nem azt jelenti, hogy nem lehetne esetleg kicsit másként, vagy bővebben, vagy mélyebben értelmezni, mindenkinek a megértési szintjéhez idomul tulajdonképpen az anyag feldolgozása. A másik nagy rész lényegében ennek a fogalomértelmezésnek a kibontása lenne. Először egy rövid kis áttekintést adnék róla az alapján, amit találtam a szakirodalomban, illetve amit megpróbáltam rendszerezve lényegében kiemelni abból. Aztán a fejlődés szintereiről lenne szó, ez egy kis ismertetése lenne, bár több előadáshoz kapcsolódik. Pontosabban majdnem minden teozófiai előadáshoz kapcsolódhatna a fejlődés szinterei, amely általános áttekintést nyújtana a világ mindenségről. A harmadik lépés, a fejlődés folyamata a világegyetem egyes szintjein, hát ez alkotná a mondandóm nagy részét. Végül a fejlődés résztvevőinek kapcsolata, ami az előző hármas pont tartalmából leszűrhető összefüggéseket tartalmazza, és az utolsó, az ötös pont pedig a teozófiai fejlődés fogalom egyes elemei, természetesen nem elszakítva az előadás korábbi, illetve tovább részeitől. Na most, ha a fejlődés fogalmát vizsgáljuk, akkor nagyon nem mindegy, hogy valaki milyen nézőpont alapján vizsgálja a fejlődés fogalmát. Ugye a fejlődés szó előkerülhet a történelemben, a filozófiában, talán még a művészetekben is van, aki művészeti téren is megjelent ez a fogalom, bár ott eléggé problémás ennek megragadása. A tudományban mindenképpen, ugyanakkor mindenképpen szükséges, hogy egy kiinduló pontot találjunk, amihez viszonyítjuk a fejlődésnek a folyamatát, illetve meghatározzuk látásmódunkat, ami alapján tudjuk egyáltalán értelmezni a fejlődés fogalmát. Na most, a különböző tudományterületeken lévő fejlődés fogalom egy része, egyféle értelmezése, vagy részben értelmezése kapcsolódik a teozófiai értelmezéshez, más értelmezések meg egyáltalán nem kapcsolódnak hozzá. A filozófiában ez csak egy kiragadott pár momentum, természetesen az ókortól kezdve lehetne értelmezni, hogy egyes filozófusok, ha volt véleményük a fejlődésről egyáltalán, akkor mit mondtak. De ezt nem teszem meg, mert amúgy is hosszú maga a téma. A 19. században egyes filozófiai rendszerekben az ember tekintették a világmindenség legmagasabb rendű lényének, ezért a fejlődés az egyfajta ismeretelméleti fogalomként szerepelt. Magyarán be kell bizonyítani, hogy az ember valóban a világmindenség legmagasabb rendű létezője. Most az más kérdés, hogy ezzel valaki egyetért, vagy nem ért egyet. Volt ilyen vélemény is. Aztán van olyan értelmezése a fejlődésnek, amely, mint ahogy a második meghatározásban, anyagi rendszerekre jellemző értelmezés. És már itt akkor elválik a kétféle értelmezés, a fejlődés fogalom kétféle értelmezése. Ha materialista alapon vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor a fejlődés akár egy valóságterületet nézünk, akár a valóság egészét, a fejlődés az anyagi valóságra vonatkozó fogalom lesz csak. Ugyanakkor hangsúlyozzák az anyagi valóságra vonatkozó fejlődés fogalom képviselő is, hogy a fejlődésnek alapvető eleme a változás. Kérdés az, hogy minek a változását vizsgáljuk. Ugyanakkor, hát hogyha esetleg önök közül marxista filozófiát tanultak, ugye, ami a hegeli filozófiának egy részét, illetve bizonyos elemeit átveszi, akkor már is látható, hogy stagnálások és visszaesések ellenére magasabb minőségű szervezettségi rendszerek jönnek létre. Magyarán ezen vélemény alapján a fejlődés az egy folyamat jellegű tényező, anyagi rendszerre jellemző, mindenképpen változást jelent, de nem feltétlenül egyenes vonalú változástról beszélünk a fejlődés során. Aztán kifejezetten marxista filozófiával kapcsolatosan néhány meghatározása a fejlődésnek, ami már a korábbi meghatározásban is szerepel. Itt külön kiemelik a minőség és a mennyiség szerepét a fejlődés során. Ezek egy általános meghatározás természetesen. A biológiában a fejlődés többféle szinten is értelmezhető. Értelmezhető a Föld teljes élővilágára, bizonyos törzsekre, egyes fajokra, azoknak változására, esetleg eltűnésére, kétséges akkor, hogy beszéltünk a fejlődésről, illetve megjelenésére is. A történelemben szintén előkerül maga a fejlődés fogalom, már csak azért is, mert voltak olyan személyek, filozófusok és történészek, akik nem csak a történelem egyes eseményeit vizsgálták, például az 1848-as forradalom és szabadságharc történéseit, hanem egy kicsit filozófikusabb látásmóddal közelítettek a történelem irányába, és nem szimplán történészeknek nevezhetők, hanem akár történetfilozófusoknak is. Abban a pillanatban, ha valaki a történelem egészére kérdez rá, akkor már annak létrejöttének okára, esetleg céljára, tehát a történelem egészére vonatkozó kérdést tesz fel, akkor nem tudja megkerülni a fejlődés fogalmát. Tehát egyes eseményben, mondtam az előbbi példámat, lehet, hogy nem látszik a fejlődés, de mondjuk pár ezer év alatt lehetséges, hogy valaki meg tud állapítani egy olyan vonulatot, amelyet ő fejlődésként értelmez. Na most természetesen nem véletlenül vettem a két szemét, ugye Hegelt és Marxot. Marx, mivel materialista volt, és számára az emberi történelem az nem más, mint a termelőerők történetének változása. Magyarán az emberi társadalmak fejlődése anyagi meghatározottságú. Termelőerők, termelési eszközök, tulajdonviszonyok fejlődése határozza meg az emberi történelmet. És ahogy változnak a termelőerők, úgy változik az emberi történelem menete is. Marx vett át nézeteket Hegeltől, aki a klasszikus német filozófia képviselője volt. Hegel pedig tökéletesen ellentétes módon értelmezte a történelmet, mint Marx. Mondhatnám, hogy Marx materialista és ateista volt, bár egyesek szerint nem. Hegel viszont egyértelműen idealista és teista volt. Tehát Hegel történelmi értelmezése, azt kell, hogy mondjam, legalábbis úgy gondolom, hogy nagy vonalakban megegyezik a teozófia történelmi értelmezésével. Nem részleteiben, csak nagyon nagy vonalakban egyezik meg. Magyarán Hegel a valóság alapjaként egy szellemi létezőt tételezett fel, és az emberi történelem fejlődését szellemi létező, amit úgy hívott, hogy abszolút szellem, mondhatnánk Isten is, abszolút szellem változása, önmegismerési folyamata az, ami az emberi történelem fejlődését befolyásolja. A pszichológia területén is beszéltünk fejlődésről, az érzékelés fejlődéséről, testi fejlődésről, illetve mondhatni azt, hogy a megértés, a valóság megértésének fejlődéséről. Hát a pszichológia körén belül is lehet valaki idealista álláspontú, és lehet valaki materialista álláspontú, ami érdekes egyébként, mert ha valaki a lélekkel foglalkozik, vagy esetleg a tudattal, és mégis materialista álláspontú, picit paradoxonnak érzem, legalábbis lényegileg, de nem feltétlenül kizárólagos módon. Na most látható volt, hogy a különböző tudományterületek fejlődés fogalmai nem voltak kibontva nyilván. Alapvetően attól is függtek, hogy milyen témát vizsgál a tudományterület, és milyen kiindulású a maga a szemlélő, aki a fejlődés fogalmat meghatározza. Még egyszer mondom, materialista, illetve idealista kiinduláspont. Természetesen a teozófia szemléletmódja alapján a fejlődés vizsgálata az tulajdonképpen nem materialista alapú, hiszen a teozófia alapján ugye létezik egy mindenséget átható, hát mondhatjuk azt, hogy szellemi elv, bár a szellemi és az anyagi egysége figyelhető meg, ha ezt az Isten fogalmat vizsgálnánk, de most nem ez a cél. Ugye, és akkor itt már rögtön beleütközünk abba, hogy meg kell határoznunk a fejlődés fogalmának értelmezésekor a kiinduló pontot, amihez viszonyítjuk a fejlődést. ha nem akarunk elveszni a részletekben. A fejlődés viszonyításának alapvető kiindulópontja ez a szellemi elv, ugye maga Isten. Én a célhoz azt írtam, hogy Isten önmegismerése, de ez azért nem teljesen pontos. A Isten önmegismerése során egy alkotó-teremtő folyamat jön létre. Valahogy úgy gondolom én legalábbis, hogy Isten lényegében a teremtett világon keresztül bizonyos módon megismeri magát, bizonyos módon pedig nyilván ismeri magát, létrehozva a teremtett világot, azért, hogy a teremtett világba kivetítve magát, ott létezőket mondjuk így, hát nem mozgatva, mert szabad akarat is fennáll, létezőket bocsátva ebbe a teremtett valóságba, a létezők tapasztalatai alapján gazdagodjon ő is. Ezért egy kis túlzással, bár egy kicsit gépies megfogalmazás, a fejlődés eszközei nem mások, mint Isten egyes részei, vagyis mi magunk is, illetve magunk szellemi alkotóelemei, teremtett világanyag és szellemi létezői. Maga a fejlődés folyamata, mint ahogy a korábbi meghatározásokban szerepelt, az nem feltétlenül, rövid távon nem feltétlenül egyenes vonalú. Ennek mondhatnánk, hogy ez egy nagyon filozofikus megközelítés, de azért én nem mondanám, ugyanis ha valaki le akar szokni a dohányzásról, és azt gondolja, hogy a fejlődés egyenes vonalú, akkor még depressziós is lehet, mert már megint nem sikerült leszoknia mondjuk 2 hónapon belül, de hogyha egy kicsit filozofikusabb, és úgy gondolja, hogy a fejlődés ciklikus, akkor ad magának egy kis időt, időnként abba adja a dohányzás, aztán 2 hónapig nem dohányzik, utána újra visszaesik. Tehát azt mondhatnám, hogy a filozófiának nagyon fontos gyakorlati vonatkozása is vannak, és ezt most komolyan mondom, bár nem túl komoly stílusban. A kérdés az, hogy mi mozgatja a fejlődést, egyszerűbb lett volna odaírni, hogy ugye Isten maga, azonban Istennek van egy bizonyos szellemi ereje, amely tulajdonképpen életnek, energiának is tekinthető, amely önmaga része és lényegében a fejlődés mozgatója is. Egyébként az összeállított kis előadásanyag egy része erről szól, és van egy nagyon fontos momentum a végén, a növekvő tudatosság, vagyis a tudatosság szerepe a fejlődésben. Ha valaki és vagy valakik, vagy valamilyen létező nem tudatos saját magával kapcsolatosan, attól még ő fejlődhet, de a fejlődés felgyorsít, jó értelemben értem természetesen, a fejlődés felgyorsítása csak tudatossággal lehet, illetve a fejlődésnek a fejlődésből származó haszon, most nem anyagi haszonra gondolok, a személyiség fejlődésre vonatkozó haszon megtalálása és leszűrése az igazából sokkal gyümölcsözőbb, hogyha tudatosan fejlődik valaki. Magyarán visszatérve az előző kis megmosolyogtató hasonlatomra, ha valaki azért nem dohányzik már, mert mondjuk egy olyan helyen lakik, ahol nem lehet dohányárut venni, és nem dohányzik, és később rájön, hogy ez milyen jó dolog, akkor is fejlődött, de hogyha ő pontosan tudja, hogy miért nem dohányzik, és szándékosan lemond róla, vagyis tudatos etéren, akkor meg főleg eredményes magának a adott témában történő fejlődése. A fejlődésnek vannak különböző szinterei. Hát nemes egyszerűséggel azt mondhatnám, hogy minden a fejlődés szintere. Tehát minden teremtett valóságban létező, mondjuk így, területek. Én nem fogok tudni mindegyikről beszélni. Elmondom, miről nem beszélek, mert az sokkal rövidebb ideig tart, mint az, amiről beszélek. Nem beszélek nyilván a galaxisokkal kapcsolatos, biztos, hogy, illetve nekem meggyőződésem, hogyha a nap egy szellemi létezőnek, maga a fizikainak, úgy értem, egy szellemi létezőnek a fizikai teste, akkor akár egy galaxis is lehet egy szellemi létező fizikai teste. Erre én nem találtam információt a teozófia anyagban, lehet, hogy van, de én nem találtam. Tehát a világegyetem szintű fejlődésről beszélnék, aztán kihagyom a galaxisokra vonatkozó részt, majd a naprendszerre vonatkozó fejlődési formákról és a bolygók fejlődési formájáról, pontosabb fejlődési menetéről, de nem igazából a bolygó egészéről, mert ez a naprendszerhez kapcsolódik, hanem valójában a bolygón lévő szellemi, fizikai testben lévő szellemi létezőkről, ami abszolút nem misztikus, növények, állatok, emberek, de elsősorban az emberek fejlődési mondjuk így folyamatáról, és még másról is, mert nem csak emberi fejlődési vonal létezik a világ mindenségben. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy ez a hetes felépítésű, a világmindenség hetes felépítését mutató ábra, az tulajdonképpen azért kerül ide, mert ahhoz, hogy ugye miután egy létező, vagy végtelen teremtő, vagy sokféle névvel illetik, megalkotja magából a teremtett valóságot, tehát a benne lévő tulajdonságokat megnyilvánítja. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz lényegében kell egy szintér, mint már mondtam korábban. Ez egy másik előadás, amely előkerült, nem fogom részletezni. A lényeg az, hogy Istenségnek lehet, hogy több aspektusa van, de három biztosan. Első, második és harmadik aspektusa, amint látható a második aspektusa, ugye ezt megtalálható a keresztény vallás felfogásban is, megtalálható a hinduizmusban is, a teozófia is ezt használja, ezt a hármas részekre osztást. Megteremti, tehát ugye a második kiáradás megteremti a világmindenségnek azokat az anyagait, a kiáradástól kezdve nézve az első, mondjuk így szférát, aztán a másodikat, harmadikat, negyediket, ötödiket, hatodikat és hetediket, amely síkok anyagai majd szolgálnak a különböző létezők lényegében létezőknek a kialakulásához. Ugyanakkor azonban azt kell, hogy mondjam, természetesen az első kiáradás ebben szerepet játszik, és a harmadik kiáradás is, tehát ha össze akarom foglalni, akkor azt mondhatnám, hogy az első kiáradás során megteremtődnek a valóság különböző szintjei, a szinteket alkotó anyagok. A második kiáradás során, amely kapcsolódik az elsőhöz, kibocsátódnak azok a szellemek, amelyek majd ezeket a síkokat használják tudatosságuk kialakítására, és a harmadik kiáradás során, a második kiáradás során kibocsátott, mondjuk így monádok, mert ezt használja ugye az irodalom, monádok elérnek majd egy fejlődési szintet, amely a harmadik kiáradás hatására figyelhető meg, vagyis elérik az egyéni esülés állapotát, ami nagyon fontos a szellemi fejlődés folyamatában. Majd erről még később fog beszélni. Tehát az első során létrejönnek különböző szintek, annak anyagai, a második során kialakulnak a szellemszikrák, amelyek fejlődnek, és utána pedig a fejlődés egy bizonyos pontján egyéniesülnek, és onnantól kezdve a fejlődés tovább folytatódik, más módon, mint ahogy korábban az elindult. Az ábra, erről nem szeretnék sokat beszélni, csak annyit, mivel nem kerül elő az előadásban, de valójában van szerepe a fejlődésben. Ugye a kozmikus parabrahman, ha kis túlzással megfeleltethető lenne annak, ami egészében összetartja a valóságot Istennek, ami a szellemi alapja a világmindenségnek, és hét részre osztja magát, aztán a hét részre osztódik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy van a teozófiai irodalomban egy olyan fogalom, hogy sugár, ami tulajdonképpen a teremtőnek egy bizonyos jellemzőjét magába foglaló erő. Magyarán a teremtő sokféle, ez sokféleség bizonyos aspektusokban nyilvánul meg, és ezeket sugaraknak nevezik, ezt csak azért mondom, mert látható az ábrán, hogy a teremtett valóság biztosan hetes felépítésű, ez nem jelenti azt, hogy más felépítés nincs benne, de hogy hetes felépítésű alapvető szerkezeteiben is az biztos, és a hetesség megjelenik az Isten bizonyos sajátos jellemvonásait tartalmazó sugarakban is. Különböző embereknek is, különböző az emberi fejlődés folyamatában egy bizonyos szintig, nyilván az inkarnáció után, tehát a fizikai inkarnáció után, bizonyos sugárhoz is rendelhetjük adott személyiségünket, érdeklődési körünket, tevékenységünket, aztán egy bizonyos fejlődési szint után pedig nem lesz már csak egy sugár jellemző, nem nyilvánul meg csak egy sugár bennünk jellemző módon az életünk során, hanem többféle sugárhoz is rendelődhetünk, illetve többféle sugarat is meg tudunk nyilvánítani. Hát ez csak egy szemléltető ábra. Ugyanakkor azonban azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy látható itt a tejútrendszernél, a naprendszernél, és azt hiszem a Földnél is, hogy nem szimplán azt írtam oda, hogy tejútrendszer, nem azt írtam oda csak, hogy naprendszer, hanem odaírtam azt a fogalmat, hogy logosz. A logosz egy ókori görög eredetű szó. A tartalma biztosan régebbi, de maga a szó az ókori görög eredetű. Értelmet jelent, értelmet, szabályozó elvet és törvényt is jelent. Tehát értelem, szabályozó elv, törvény. Magyarán van egy szellemi vonatkozása a logosznak, és mivel a teozófia nem materialista alapon áll, ezért ide írtam, hogy nem maga a galaxis fizikai formája a fejlődés, csak a fejlődés szintere, és nem véletlenszerűen állnak össze a ott lévő anyagi összetevők bolygókká, illetve napokká, hanem van egy értelem, ami ezt mindenképpen irányítja, nem csak itt, hanem a naprendszer, illetve a Föld esetében is. A másik fejlődési szintér a naprendszer maga, szintén megtalálhatjuk ugye a logosz kifejezést. A naprendszerben a teozófia tanításai alapján több fejlődési rendszer létezik. Ha a naprendszer fizikai bolygóit nézzük, akkor azt találhatjuk, hogy a fizikai bolygók száma nem egyezik meg a naprendszerben lévő különböző bolygófejlődési rendszerekben lévő bolygók számával. Magyarán a naprendszerben vannak fizikai bolygók, amiket a csillagászok észlelnek, vannak nem fizikai bolygók is, attól függően, hogy milyen szinten vizsgáljuk magát a naprendszert. Ezt csak azért mondom, mert a fejlődés az nem csak a fizikai bolygón jelenik meg, tehát mi jelen pillanatban bár ez sem teljesen igaz, de maradjunk abban, hogy egy olyan bolygón vagyunk, amit a fizikai módon jól tudunk észlelni, tehát a Föld nevű bolygón. De a fejlődés, a lélek, illetve a monád fejlődés, vagy a szellem fejlődés, az a különböző fejlődési rendszerek nem fizikai bolygóin is láthatók. Egyébként ezek nem a bolygókat jelentik önmagában, hanem egy más összetevője. Tehát az 1-es-2-es számmal jelölt rész az nem a bolygót jelenti magát, hanem a bolygórendszernek egy bizonyos megnyilvánulási formáját. A naprendszernek részei ugye az úgynevezett bolygóláncok, amely bolygóláncok a naprendszer kialakulása után, vagy közben természetesen jönnek létre, és magát a bolygóláncot lényegében egy bolygóértelem, ami a nap logosznak a része mozgatja, és az ott lévő fejlődést azt irányítja. Na most ugyan kicsit később szúrtam be az egyik diában, de ugye arról lehet beszélni, hogy egyéni szinten, hogy az ember lassabban fejlődik, vagy gyorsabban. Tehát vannak olyan személyek, akik nyitottabbak szellemi értelemben, gyorsabb szellemi fejlődést produkálnak, de én még olyanról nem hallottam, lehet, hogy van, csak mondom, hogy én nem hallottam, hogy mondjuk egy bolygó logosz sztrájkolt volna, és azt mondta volna, hogy ő ugyan nem fogja végrehajtani azt a programot, most jobb szó ilyen ezt tudom mondani, amit a naplogosz rá kimért. Tehát amikor majd néhány mondatban összekapcsolom, vagy összepróbálom foglalni a fejlődés különböző vonatkozásait, persze ez egyáltalán nem teljes, akkor egyik alapvető különbség az egyéni fejlődési ütem között, hogy az emberi fejlődés, most maradjuk az embereknél, az emberi fejlődésben lehetnek visszalépések és visszaesések, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy bolygószintű fejlődési vonalon, vagy rendszerben valaki úgy dönt, vagy már egy bolygó értelem úgy dönt, hogy ő most inkább mással foglalkozik. Tehát ott a tudatosságnak már egy jóval nagyobb foka van. Egyébként ez érthető is, majd ki fog derülni, hogy ez miért nem következik be. Az utolsó fejlődési szintér, hát nem utolsó nyilván, csak én utoljára ezt találtam, szűkebb hazánk, ugye a Föld maga. És nyilván ide is írhattam volna, hogy a Föld, amely értelemmel rendelkezik. Na most a fejlődésnek vannak ugye fizikai értelembe vetten különböző szinterei. A Földön is különböző megnyilvánulási formák vannak, amelyek egy részét teljesen ismerjük. Hát az elemi birodalom az úgy hétköznapi beszélgetések során azért nem kerül elő, de az ásvány egyébként maga az elemi anyag a különböző síkoknak, tehát ugye előbb látható volt 7 szint, a világmindenségnek 7 szintje, a különböző síkokat alkotó, nem klasszikus értelembe véve nem anyagi szerkezet, most kicsit furcsán fogom mondani, nem anyagi szerkezetű anyagról van szó. Tehát amikor az elemi birodalomról beszélünk, legalábbis a 6 síkot tekintve, tehát az első, a második, a harmadik, a negyedik, ötödik, hatodik, meg a hetediknél is nyilván van egy ilyen kategória, egy elemi birodalom, mindegyik sík anyagát alkotó, de még igazán nem megformált anyagról van szó, tehát a hétköznapi látásmód alapján nem megformált anyagról van szó. A szimplán fizikai síkon, az utolsó szinten, ami a naprendszernek is része, a világmindenségnek is része, a szimplán fizikai sík, ott lényegében ezek a birodalmak találhatók meg. Az emberi birodalom az állati, növényi, ásványi, ez egyértelmű. Az emberen túli birodalom az talán nem annyira ismert, hogyha valaki nem olvas teozófiai irodalmat, illetve bizonyos esetekben még más irodalomban is előkerül. az emberen túli szint. Na most magyarán azt mondhatjuk, hogy az egyik fejlődési szintére a világegyetem fejlődési szintere, a világegyetem egészét átfogó fejlődés, természetesen a különböző fejlődési szintek nem választódnak el egymástól, és egy picit nagyítok az ábrán, mert nagyon nem látható. Így már talán egy kicsit jobban. Tehát nem választódnak el egymástól valójában. És akkor ennél a világminenséget átfogó fejlődési szintér rövid ismertetésénél ki kell indulnunk ugye az úgynevezett végső alapból, Istenből. És valójában, tehát most mondtam azt korábban, hogy Isten önmegismerési folyamata is maga a fejlődés, de nehezen tudom én ezt elmagyarázni véges tudattal, mert ha akarom, akkor azt mondom, hogy Isten nem fejlődik. Mert hogyha fejlődne, akkor hiány lenne benne. Ha pedig hiányos, akkor meg mitől tökéletes? Tehát innen nézve a hétköznapi értelmet fejlődés fogalommal nem mondhatom azt, hogy Isten fejlődik, de hogyha akarom, akkor azért mondhatom. Legalábbis olyan szempontból, hogy a részei viszont olyan tapasztalatokat szereznek, ami lehet, hogy egy világkorszakban lehetséges, lehet, hogy egy másik világkorszakban nem lehetséges. Na most maga a kiinduló pont, amiről én majd fogok beszélni a továbbiakban, az nem más. Ugye itt, hát messziről nehéz elolvasni, ezért elolvasom innen közelebbről. Létünk rejtett forrása a monád, hétszínű sugár kévéje. Magyarán Isten kibocsát önmagából bizonyos szellemi alkotóelemeket, és az egész eladás anyaga valójában, ha ezt a felső szintet elhagyjuk, és nem foglalkozunk azzal a kérdés, hogy Isten fejlődik vagy nem, akkor az eladás teljes anyaga arról szól, hogy ezek a részecskék, ezek vajon fejlődnek, nem fejlődnek, ha fejlődnek, akkor hogyan és miért, és mi a fejlődésnek valójában a célja. Ha a fejlődés fogalmát szó szerint akarom értelmezni, tehát kicsit szőrszálhasogató lennék, akkor azt mondhatnám, hogy valójában nekem csak arról a részről kéne beszélnem, ugye a monád a kialakított hét kozmikus síkon talál magának otthont, miközben egyre alacsonyabb szintű, egyre sűrűbb anyagi szférába érkezik be, és eléri a fizikai valóságot, majd még ehhez a képhez párszor visszatérünk. Tehát ha nagyon szőrszálhasogató akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy nekem, és csak szó szerint akarom venni a fejlődés folyamatát, akkor csak erről a részről kéne beszélnem. De nyilván nem beszélhetek csak erről, mert ha erről beszélek, akkor meg kell magyaráznom, hogy, mi került a fizikai síkra, és hogy került oda. Tehát mi az, ami oda került, és hogy került oda. És akkor lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy két fogalom figyelhetünk, az egyik az evolúció, a szellem felemelkedési folyamata vissza az egységbe, a másik pedig az involúció, a leszállási folyamat. Na most, lényegében a világmindenség fejlődési folyamata, az világmindenség egészét érintő fejlődési folyamat, az a kiszakadás folyamata, a fizikai anyagba szállás folyamata, és az onnan való felemelkedés folyamata, aminek megvan a maga célja természetesen. Egy pillanat, ezt kisebbre veszem. Tehát megvan a maga célja, és mivel sok a dia, ezért nem részletesen nem fogok mindent elmagyarázni, nem érünk a végére, de lényegében, mint ahogy látható is, a kiszakadás és a visszaérkezés, az néhány olyan folyamatot ölel magába, amivel minden monádnak tulajdonképpen találkoznia kell. Tehát a egységből való kiszakadással, a fizikai anyagból való érkezéssel minden monádnak találkoznia kell. Tulajdonképpen itt az egyik ilyen fogalompár pontosabban, az involváció és az evolváció, nem lényeges az, hogy nevezik ezeket latinul, hanem a mögöttes tartalma fontos. Magyarán arról van szó. A két esetben, involváció és evolváció esetében arról van szó, hogy a kozmikus egységből kiszakadt monád nem tudatos önmagáról. Nem tudatos önmagáról, és nem tudatos az őt körülvevő világról. Egyszerűen fogalmazva. Létrejön a legfelsőbb egységből kibocsátott akarat formájában, létrejön mondjuk a nirvánikus világ. Most most ez micsoda egy magas tudatszintű valóság. Ennek van egy bizonyos anyaga. Az egységből kiszakadt monád, ami szellem, ebben ennek a világnak az anyagába ágyazódik bele. Ebben a világban ő nagyon kismértékű tudatossággal rendelkezik a valóság anyagáról és önmagáról. Azonban, mivel az egységnek a része, ezért energiával és akarattal is rendelkezik, amit nyilván úgy kapott, és nem mondhatom, hogy 100%-ig öntudatlanul, de bizonyos mértékű tudatossággal a nirvanikus világ síkjának anyagát elkezdi formákba rendezni. Nem olyan formákba, mint amit mi látunk. Tehát elkezdi ezen sík atomjait összekapcsolni, és bizonyos értelemben rendező elvet visz beléjük. Megteremti lényegében azokat az atomokat, amelyek ennek a síknak az anyagi formáját alkotják. Az eredeti anyag az nem feltétlenül atomos, nem hétköznapi értelemben atomokról beszélek. A lényeg az, hogy van egy bizonyos rendező elv, amelyel ennek a síknak az anyagát elkezdi formálni. Miközben formálja, ez részben öntudatlan jellegű, és miközben formálja, aközben bizonyos értelemben nő a tudatossága. Aztán a következő síkokon tovább haladva, mondjuk eljut az intuíció a buddhikus sík területére, ahol már a sík anyagáról alkotó elemi eszencia sűrű. Miközben ő folyamatosan érkezik le a felsőbb síkokról az alsóbb síkokra, egyre tudatosabbá válik, és nagyobb mértékben, nagyobb erőt mozgósítva formálja az egyre sűrűbb síkok anyagát. Miközben ez a formálás megtörténik, nem egy monádról van szó persze, hanem sokról, miközben ez a formálás megtörténik, egyre nagyobb öntudatra ébred, és ugyanakkor azonban a formálás során más monádok által alkotott létezők is hatnak, tehát egyik monád is alkot valamit, a másik is, és az alkotások hatnak a szomszéd területen lévő monádra, mondjuk így, térbelileg, és ez azt jelenti, hogy valamilyen hatás éri az ide síkokra leérkező monádokat, akik tevékenyek, akik létrehoznak valamit, és mivel egyre több hatás éri őket, és egyre erősebb hatás éri, ezért mondhatni azt, hogy egyre jobban rájönnek, hogy lényegében ők maguk léteznek, és valamilyen környezetbe ágyazódtak bele. Ahogy haladunk lefelé, az anyag, a világ mindenség síkjához szolgáló anyagfajták egyre sűrűbbek lesznek. Az egyre sűrűbb anyagfajták legsűrűbbike az anyagfajta, amiben jelenleg létezünk. Tehát ha én most ezzel a testsúllyal egy, nem lesz jó a példám, de azért megpróbálom ezt érzékeltetni, ezzel a testsúllyal egész jól állok itt a talajon, normál tudatállapotban. Hogyha egy ilyen erőhatást fejtenék ki, mondjuk egy asztrális síkra, az most más kérdés, hogy ott más törvények uralkodnak, csak mondom, példaként mondom, akkor nem állnék ennyire jól, lehet, hogy mondjuk besüllyednék a talajba, és eltűnnék fejem bubjával együtt. Magyarán ezzel azt akarom mondani, hogy a hetedik sík anyaga, a fizikai sík anyaga, és annak is lényegében az alsó 3-4 anyag típusa, a szilárd anyag, a folyékony anyag és a légnemű anyag, a teremtett valóság legsűrűbb dimenziója. Ha egy valóság nagyon sűrű, vagyis nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy ott bármit is létrehozzunk, alakítsunk valamit. Nekünk ez nem tűnik annyira fel, mert nem vagy, hát legalábbis feltételezem, hogy általában nem vagyunk tudatosak mondjuk az asztrálsíkon. Tehát, hogyha mondjuk egy kőfejtőről van szó, valaki követ fejt, akkor világosan érzékeli, hogy ahhoz, hogy a követ lefejtse, és nem használt robbanóanyagot, akkor óriási erő és energia kell. Ha óriási erő és energia kell ahhoz, hogy a legalacsonyabb szinten lévő, legsűrűbb anyagot megformáljuk, akkor ez azt jelenti, hogy magunkról is visszahatásként, az energiakifejtés visszahatásaként, környező fizikai anyag ránk gyakorolt hatásaként is egyre jobban meg tudjuk magunkat ismerni. Tehát a megismerésnek egy fordulópontja következik be a monadikus téren, a fizikai valóság szintjén. Azt írja a teozófiai irodalom, hogy valójában a fölülről lefelé a hetedik sík, vagyis a fizikai sík, legsűrűbb atomja alkalmas arra, hogy az egységből kiszakadt monád öntudatra ébredjen, öntudatra ébressze. Mivel olyan óriási mértékben kell energiát felhasználni a sík átdolgozására, hogy ez a legalkalmasabb arra. Na most, ha tovább megyünk, akkor a 49. hát ez egy más, mondjuk fogalmi rendszer, a 49. világ az lényegében a 7. ebben az esetben a fizikai valóság legsűrűbb síkjáról van szó. Magyarán arról van szó, hogy a monád miközben eléri a fizikai valóságot, passzív tudatossággal rendelkezik. Passzív tudatosság azt jelenti, hogy úgy van önmagáról tudatossága, hogy más rajta kívül álló létezők hatnak rá. Még nem alakul ki az úgynevezett aktív tudatossága. Tehát jobbára azért van önmagáról tudomása, mert más létezők hatnak rá, miközben ő öntudatlanul alakítja a saját valóságát és környezetét. Magyarán egészen a ellipszis legalsó pontjáig a monád, amely nem öltött még fizikai, nem öltött emberi formát, passzív tudatossággal rendelkezik, miközben nagy részt öntudatlan módon formálja azt az elemi közeget minden síkon, ahol ő megtalálható. Na most elérkezünk azonban egy olyan szintre, amely valójában egy fordulópontot jelent tulajdonképpen a fejlődésben. És ez a szint, ennek a nagy ábrának a több ilyen fordulópont is van egyébként, tehát a fejlődésnek vannak szakaszai, hogyha azt, ha meg akarok különböztetni egy szakaszt, akkor azt mondhatnám, hogy az anyagba szállás, a durva fizikai sík felé való közelítés és a fizikai sík elérése a fejlődésnek, amit most ugye involúció és evolúció együttese, a fejlődésnek egyik nagy szakasza az anyagba szállás maga, azért, hogy az egységből kiszakadt monád passzív tudatossága aktív tudatossággá váljon. Hogy ez micsoda, arról majd lesz szó. Miközben lényegében a monád a megnyilvánulás világába lép, alapvetően három dolog jellemző rá. Az egyik az, hogy van tudatossága, de mint mondtam, nem aktív, hanem passzív. Aztán mindenképpen mozgás jellemzi, minden síkon minden mozog. Tehát minden létező, minden atom, a fizikai sík atomjai, az asztrális sík atomjai is folyamatosan mozognak. És van egy momentum, ugye az anyag jellemző. Kérdés lehetne, hogy hát hogy létezik az, hogyha azt mondtam, hogy anyag, tehát ha idealisztikus úton közelítem meg a fejlődést, akkor hogy lehet, hogy anyag jellemzőről beszélünk? Nyilván nem csak fizikai anyagról beszélünk. Az egységből kiszakadt valami, mondjuk, amit itt monádnak nevezünk, abban a pillanatban, amikor eléri a teremtettség első síkját, már anyagi ruhát vesz fel. Magyarán az minden, ami nem ő, hanem a sík anyagának alkotó eleme, és amit magára vesz, az mind anyag. Abból a megközelítésből, hogyha egyedüli forrásként a teremtőt ismerem el. Nem csak a fizikai anyag, hétköznapi értelemben fizikai sík anyaga, mint például ennek a vetítővászonnak a széle, ez is anyag, általában ezt értjük, vagy folyékony, vagy légnemű anyagot. De minden síkon, minden alkotó elem anyag. Ezért onnantól kezdve, hogy kiszakadt ebből a síkból, ebből az egységből, az anyagi valóságban dolgozik és működik. Ezért nevezhetjük a tudat és a mozgás jellemző mellett, különböztethetjük meg a tudat és a mozgás jellemző mellett lényegében a harmadik aspektust, az anyag jellemzőt. Ha most több időnk lenne, akkor biztosan spontán módon is megjelenhetne az a másik cél, alapvető cél, ami a szellemi fejlődésnek az egyik alapjellemzője. Mivel a monád állandóan anyagi síkon mozog, ezért rá lehet jönnünk arra, hogy nem csak az a feladata, hogy tudatosságát növelje, tapasztalatokat szerezzen, és visszatérjen az egységbe, hanem az, hogy ezt a folyamatot, amelyet konkrét fizikai anyagba öltözve, de még egyszer mondom, nem mindenhol durva fizikai anyagba öltözve, teszi meg, a teljes teremtett valóságot átszellemesítse. Tehát egyrészt az ő feladata az, hogy egyre nagyobb öntudatra ébredjen, az egységből kiszakadva elérje az egyéniség állapotát, és miközben ezt megteszi, a teljes teremtett valóságot, amit anyagként foghatunk fel, átszellemesítse. És ezt meg is fogja tenni előbb-utóbb, legalábbis ugye a teozófia irodalom alapján, meg is fogja tenni, még hogyha ez nagyon-nagyon nagy időintervallumba kerül is. Két folyamatról beszéltem, az egyik az involváció, evolváció. Az involváció az lényegében a különböző létsíkok anyagának az összekapcsolása, az evolváció pedig a létsíkok anyagául szolgáló atomok szétbomlása. Tehát az involváció magába foglalás, az evolváció azt jelenti, hogy latin, hogy kitekeredés, tehát a létsíkokon lévő formák létrejötte, involváció, és az evolváció pedig az atomok szétesése, és ugye az adott formák szétesése. Lényegében ez az első két tényező. A másik tényező, amiről beszéltem, ugye az involúció, az anyagba szállás folyamata, miközben minden síkon zajlik a különböző síkok atomjaiból keletkező formák létrehozása és azok felbomlása. Tehát a harmadik folyamat a lefelé szállás, az anyagba szállás, az involúció. És van még kettő, ami tulajdonképpen, ha akarjuk egy, de ha akarjuk kettő, az evolúció és az expanzió. Az evolúció ugye szó szerint fejlődést, előrehaladást jelent, az expanzió pedig kiterjedést jelent. Az utolsó kettő, a hármas és a négyes, vagy ha akarom, akkor a négyes és a hármas és a négyes, mondjuk egyszerűbb, egy folyamatnak a része, de magának a visszaemelkedésnek különböző minőségű szakaszait jelenti az evolúció, és az expanzió, vagyis a kiterjedés, és itt lényegében a tudatosság kiterjedéséről van szó. Egy pillanat. Igen. Magyarán az evolúció a fizikai valóság legalsó szintjéről indul. Miért innen indul? Azért, mert a szakirodalom azt mondja, ahhoz, hogy egy létező egyre magasabb tudatossági szintre jusson, tehát magas tudatossági állapotokat érjen meg, azokat megnyilvánítson, ahhoz neki a magas tudatossági, a felfelé fejlődő tudatossági állapotok előtti minden állapotot, az alacsonyabb tudatossági állapotokat is meg kell nyilvánítania. Ez egy teljesen filozófikus megközelítés egyébként, de egyáltalán nem az. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nem lehet kihagyni a fejlődésben lépcsőfokokat. Tehát nem lehet az, hogy valaki mondjuk innen indul, a következő lépcsőfoka mondjuk innen indul, a következő lépcsőfoka ez az állomás, ez a szint, a következő meg a másik ujjam, tehát a harmadik. Nem lehetséges az, hogy innen átugorjon oda, az lehetséges egyébként, hogy nagyon gyorsan megtegye egy adott fejlődési szakasz, de az, hogy teljesen kihagyjon szakaszokat, az ez alapján lényegében nem lehetséges, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy valóban kihagyta. Tehát egy külső szemlő számára úgy tűnik, hogy valóban kihagyta. Lehet, hogy villámgyorsan azon a szakaszon átmegy, de mivel maga a fejlődés folyamatos, ami egymásra épülő szakaszokat jelent, ezért nem lehetséges az, hogy kihagyja. Ugyanakkor az egyénnél van lehetőség arra, meg persze magasabb szinten is, de az egyénnél biztosan, ezt tudjuk, van lehetőség arra, hogy valaki nagyon gyorsan, az átlagos ütemtől eltérő módon fejlődjön, és van, aki pedig ahhoz képest lassabban fejlődjön. Lényegében a legalsó szinten, ugye ez a mondat kiemelendő, és akkor tovább menjük, az önálló lényű monádok belépnek az evolúcióba. Magyarán ez azt jelenti, hogy a fizikai valóságig, fizikai szintig, és még annak egy részéig is, majd mondom, hogy meddig, a monádok tulajdonképpen nem rendelkeznek öntudattal, tehát aktív öntudattal nem rendelkeznek, csoportszinten működnek, legalábbis csoportszinten is működnek, azonban ebben az esetben a fejlődés további folyamatában, és egy pillanat, akkor most visszatérek ahhoz az ábrához, amit az előbb használtam, mindenhova nem akartam bemásolni, mert kicsit, úgy mondjam, nem lett volna elég didaktikus, de mivel jól használható, ezért most szintén használni fogom. Tehát elérkeztünk a legalsó szintre, a fizikai valóság szintjére. A fizikai valóság legmélyebb állapotán, a legmélyebb pontján, a legsűrűbb fizikai szintére került monád, elkezd felfelé haladni a szellemi fejlődésének a sorozatában. De a leérkezés állapotában, mint mondtam, nincs tudata arról, hogy nincs elkülönültségi tudata más monádoktól, és ugyanakkor azt mondhatnám, hogy a fizikai valóság, bár az ábra bizonyos szempontból nem teljesen illik ahhoz, amit mondok, de mégis jó szemléltetés. A fizikai síkon a monád bizonyos nem emberi, tehát ember alatti létszférába tartozó létezőket használ fel fizikai testként. Ásványok, növények, állatok. Azonban ezek a megnyilvánulási formák, amelyek a fizikai teste van, még nem egyéniesült formák. Ez azt jelenti, hogy valójában nem arról van szó, hogy mondjuk, ha kezünkbe veszünk egy kristályt, hogy egy kristályban egy monadikus létező egyrészt egésze belefér, másrészt arról sincsen szó, hogy ezen a szinten az adott kristály, mondjuk egy hegyi kristályt veszek, ami mondjuk egy bizonyos kőzet részbe volt beágyazva, és én azt onnan kiszakítom, nem arról van szó, hogy annak a létezőnek egy teljesen elkülönült tudata lenne, de hogyha nem szakítom ki, akkor se. Magyarán a monád, amikor az ásványvilág formáit használja fel, mint fizikai test, akkor ő nem érzi magát az ásványvilágtól elkülönült létezőnek. Azért nem, mert az ásványvilág fizikai formájának lényegét alkotó csoportléleknek a része. A növényvilágnál ugyanerről beszélhetünk, bár a növényvilágnál az egyéniesülés már egy bizonyos állapotot, fokozatot elért. Az ásványvilág tagjainak, hát, hogy van-e érzelmi, valamilyen szinten van-e érzelmi, mondjuk aspektusa, az vita kérdése lehet. A növényvilágnál bizonyos értelemben már létezik egy érzelmi aspektus, tehát magyar növények is éreznek, de mint csoportlélek kifejeződési formái éreznek. Az állatvilágnál van egyfajta érzelmi aspektus, tehát az állatok biztos, hogy éreznek. Ugyanakkor azonban az állatoknál megjelenik az egyéniesülés alapvető eleme, az értelem bizonyos fajtája. Ezért lehet állatokkal logikai kísérleteket végezni, már amelyikkel lehet. Mert ezen a szinten, az állatvilág szintjén már megnyilvánul maga az értelem is. Ezt egyébként jól mutatja az ábra, mert az ásványvilág nem emelkedik túl a szimplán fizikai létsíkon, a növényvilág egy picit belelóg a második fölülről lefelé a hatodik szférába, ami az asztrális sík, ez lehet naprendszeren belüli, lehet földhöz kötött, és illetve lehet kozmikus asztrális sík, ami az érzelmeknek, mondjuk így jobb szó híján, a megnyilvánulási síkja. Tehát a növényvilágnak már van bizonyos mértékű érzelmi adottsága, az állatvilágnak van fizikai teste, van érzelemteste, és van egy bizonyos mértékű értelmi adottság. Az értelmi adottság csak azért lehetséges, mert az állatvilág egyedei már elindultak, pontosabban az a szellem, amely az állatvilágot használja megnyilvánulási formaként, már elindult az egyéniesülés útján. A tudatosodásnak egy magasabb fokára érkezik. Na most, ha tovább haladunk, és akkor el fogom hagyni ezt az ábrát, akkor azt láthatjuk, hogy a következő tudathordozó az emberi test. Az emberi test alkalmas különböző szintű tudatosság megnyilvánítására. Ha egy monád már emberi formát vesz fel, akkor már a fejlődésében minőségi ugrás következik be. Ennek pedig tulajdonképpen az az oka, amit itt az elején, pillanat, ez kicsit nagy, az elején a három kiáradásra kapcsolatosan mondtam. Tehát a monád eléri a fizikai valóságot, a fizikai valóságban erőteljes hatások érik, és ő is erőteljes hatást fejt ki fizikai testén keresztül más létezőkre. Ez elősegíti a szunnyadó tudatosságának emelkedését, és az egyre növekvő öntudatosság lehetővé teszi azt az ásvány formát felvéve, a növényi forma felvétele után, az állati forma felvétele után, tehát a növekvő tudatosság lehetővé teszi azt, hogy emberi alakot öltsön. Amikor emberi alakot ölt, tehát eléri azt a szintet, hogy emberi alakot ölt, akkor lényegében a harmadik kiáradás során az Istenség első aspektusa magát, azt a szellemi részt egy magasabb szintre emeli, egyéniesíti, és innentől kezdve, mint egyéniesült, tudatosan egyéniesült létező, folytatja tovább lényegében a fejlődését. Szűkebb értelembe véve evolúcióról, az anyagi világ legalsó szintjétől az emberi szintig terjedő fejlődést nevezzük, innentől kezdve az egyéniesült monád tudatosságának kiterjedéséről, nagymértékű kiterjedéséről beszélünk, expanzióról beszélünk. Magyarán hát mondhatnám azt, hogy egy kegyelmi állapot következik be az Istenség részéről, ami az adott monád szellemi fejlődési folyamatát meggyorsítja azzal, hogy lényegében hozzájárul az adott monád egyéniesítéséhez. Ez azt jelenti, hogy az ember sokkal inkább tudatában van saját létének, mint mondjuk egy macska, vagy mondjuk egy muskátli. És ez a fejlődésnek eddig a szakaszig terjedő folyamatában nem meglévő lehetőségeket jelent. Tehát sokkal tudatosabb, és a fejlődésben új lehetőségek nyílnak meg lényegében számára. Na most, ha végigmegyünk ezen a folyamaton, akkor azt mondhatjuk, hogy a kozmikus szinten, hogy a végső cél visszatérni magába az egységbe. És az egységbe való visszatéréskor az adott monád egyéniesül, nem veszti el saját egyéniségét, de óriási tapasztalatokkal rendelkezik. Úgy egyéniesül, hogy közben átéli nem csak a visszatéréskor, hanem már a buddhikus világ szintjén. Tehát nem véletlen, hogy a buddhikus szint alatti szinten, a mentális világ szintjén válik lehetővé az egyéniesülés. Magyarán az egoizmus, most a szó rossz értelembe véve használatos alakját mondom, mert az jó példa, ha én nagyon egoista vagyok, akkor csak önmagamra reflektálok. Tehát önmagam céljait, vágyait tartom fontosnak. Ez, mondhatjuk azt, hogy ez egy csúnya tulajdonság, de a szellemi fejlődési folyamatban egy megkerülhetetlen lépés. Nem az a lénye, nem az a cél, hogy elhagyjuk az egyéniesült állapotunkat, hanem az, hogy úgy tartsuk meg az egyéniesült állapotunkat, hogy közben más egyéniesült állapotban lévő monádokkal, mint emberekkel egységállapotba kerüljünk. A két egységállapot között a kiáradás során meglévő passzív öntudat melletti egységállapot és a tudatos egységállapot között óriási különbség van. A további fejlődés szempontjából, és akkor már is tovább haladva a következő fejlődési síkra, rövidebben beszélve erről, hogy a monádok fejlődése ugye a világmindenség egészében is értelmezhető, a naprendszerben úgy szintén ez a fejlődési folyamat értelmezhető. A naprendszer alkotó eleme ugye a naplogosz, a naprendszerünk vezérlő elve, sok-sok naprendszer létezik, a naplogosz részekre osztja önmagát, létrehoz lényegében bolygószintű értelmet, a bolygó, vagyis a bolygólogosz. A naprendszerben ugye 10 fejlődési rendszer van, ez azt jelenti, hogy 10 olyan szellemi egység biztosan van, amely önmagának, mint külső ruhát, bolygókat használ. Magyarán, ahogy a naplogosz megteremti a napot, mint fizikai testet, ugye a naplogosz részeként alkotó kisebb értelmi egységek pedig saját fejlődésük számára megteremtik a bolygókat, mint fizikai testeket. A naprendszeren belül lényegében különböző bolygóláncok találhatók, az előbbi esetben ugye 10 bolygóláncról beszélünk. A Föld is egy ilyen hetes egységet alkotó bolygó értelemnek az egyik megnyilvánulási formája. Ez azt jelenti, hogy ha ide középre berajzolnám a bolygólogoszt, akkor ez azt jelenti, hogy az adott bolygólogosz, mondjuk így, fizikai, hát kicsit túlzás, mert ugye csak az alsó három részt tartozik a klasszikus fizikai síkhoz, a bolygólogosz fizikai fejlődési tereként létrejött különböző bolygók egyike maga a Föld. Magyarán ez azt jelenti, hogy a bolygó értelemnek van lényegében bolygószintű fejlődési tere is, a többivel most igazából nem foglalkozunk. Annyit még azért el szeretnék mondani, hogy ez nem ennyire egyszerű. Talán a teozófiai irodalom az egyik legbonyolultabb része a bolygó láncok, fejlődési rendszerek kérdése, ami azt jelenti, hogy mi is jelenik meg a világ mindenségben, mint Istennek a mondjuk így akarati és fejlődésre képes tényezője, úgy is mondhatjuk, hogy maga az élet. Magyarán a naplogosz részeként megnyilvánult bolygólogosz által kibocsátott élethullámok megjelennek ugye az albolygón, aztán ez a bolygó feléled, élőlények esznek rajta, növények, álltok, emberek, persze nem mostani értelembe véve, mondjuk inkább úgy, hogy szellemek. Aztán ennek a bolygónak a fejlődési korszaka lejár, nem szűnik meg teljesen az élet rajta, de az élethullám átadódik a B-jelű bolygóra, ott is egy bizonyos kört befut, ott is felélénkíti, meglelkesíti ezt a B-bolygót, aztán a C-bolygó, ott elhagyja az élethullám a B-bolygót, a C-bolygóra kerül, aztán a Földre, aztán a másik bolygóra is kerül, aztán az F bolygóra és a G bolygóra, így leír lényegében egy teljes kört. Az élethullám vándorol az egyik bolygóról a másikra, élőlények jelennek meg, tapasztalatokat szereznek, aztán utána kezdődik ez a folyamat lényegében még 6-szor előről, és lényegében így kialakul 49 bolygói periódus. Azonban azt tudni kell, hogy maga ennek a hetes egységnek a fennállási ideje, mondhatnánk azt, hogy ugye 7-szer körbe futott az élethullám ezen a mindegyik bolygón, és kialakított egy fejlődési ciklus, azonban ez nem örök, ugyanis ezek a úgynevezett fejlődési láncok, ezek egy idő után felbomlanak, 7-7 ciklus után, utána felbomlik a bolygó rendszer anyaga, utána új bolygók alakulnak ki, de ugyanaz a bolygó értelem rész hozza létre újból ezeket a bolygókat, és ugyanúgy végigfut rajtuk az élethullám, és ez mindegyik bolygó, hetes bolygó egységre igaz. Ugye mondtam az elején, hogy itt volt a 7 bolygó, ha a 7 bolygó végigszalad az élethullám, azt egy bolygói körnek nevezzük. Ha még 7-szer végigszalad, ugye akkor 49 bolygóperiódus alakul ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahol az élethullám végigszalad, ez mondjuk egy egység, ez egy kör, hogyha ezt még 6-szor megteszi összesen 7-szer, akkor kialakul egy láncperiódus, és 7 láncperiódus alkot egy fejlődési rendszert, és a naprendszerben van 10 fejlődési rendszer. Ez azért fontos, mert azok a létezők, akik mi magunk is vagyunk, azok a nem egyéniesült szellemi létezők, akik mondjuk a növényvilágban, az ásványvilágban jelennek meg, azok ugyanúgy részét alkotják a fejlődés folyamatának, mint maga ugye az egyéni esült szellemi létezők rendszere, és ugyanbár itt nem látható kép, de mondtam azt, hogy lehetséges az, hogy az egyéni esült létezők egy gyorsabb fejlődési folyamatot fussanak be. Ennek akarati oka van. Tehát a szellemi felébredésből fakad az, hogy egy adott egyéni esült létező egy a saját normál fejlődési üteménél gyorsabb fejlődési vonalat fut be, vagy pedig lassabb fejlődési vonalat fut be. Ha gyorsabb fejlődési vonalat fut be, akkor a bolygói periódusokban különböző bolygó, tehát a normál fejlődési vonalat fut be, akkor megnyilvánul ugye különböző bolygókon az adott létező. Ha gyorsabb fejlődési vonalat fut be, akkor lehet, hogy kimarad egy megnyilvánulása ugye a bolygói periódusokban, és egy másik élethullámnál kapcsolódik bele a fejlődés folyamatába. Pontosabban biztos, hogy másik élethullámnál kapcsolódik bele, de nem biztos, hogy ott, a másik élethullámnak abba a szakaszába kapcsolódik bele, ahol a normál fejlődési ütembe bekapcsolódna. Magyarán előre lépett egy-két-három lépést, de nem azért lépett előre, mert kihagyott mondjuk bizonyos lépcsőfokokat, hanem azért, mert abban a fejlődési szakaszban, ahol ő aktív volt, ott olyan ismereteket, tapasztalatokat szerez, amit lehet, hogy normál esetben nem csak az egyik bolygón lévő fejlődési szakaszban kellett volna megszerezni, hanem egy másikon is. Hogyha ezzel nem foglalkozom. Igen. Következő fontos momentum, a fejlődésnek jellemzője, ugye beszéltem arról, hogy emberek fejlődéséről beszéltem. Magyarán az a monád, amely a világmindenség egységéből kiszakad, különböző fejlődési vonalakba kapcsolódhat bele. Lényegében Számunkra talán legfontosabb az emberi fejlődési vonal, magyarán az ember fizikai testét felvéve sajátos tapasztalatokkal rendelkezik az a szellem, amely az emberi fejlődési vonalnak a része. Teozófiai irodalom emellett még megkülönböztet angyali fejlődési vonalat is. A kettő között lehetséges átlépés, és utalást találtam rá, de én nem találtam mást, esetleg a taktársak, hogyha több információval rendelkeznek. Azt megemlítik, hogy vannak más fejlődési vonalak is, de nem találtam én rá legalábbis utalást az emberi és angyali fejlődési vonalakon kívül. Lényegében a nagy egységből kiszakadt, ez egy áttekintő táblázat, a nagy egységből kiszakadt monád elindulhat az emberi fejlődési vonalon, és elindulhat az angyali fejlődési vonalon, vagy a déva fejlődési vonalon is, a szanszkritul akarjuk ezt meghatározni. Lehet látni, hogy nem nagyon lehet eldönteni a fejlődésnek egy bizonyos szakaszában, hogy az a szellemi létező, ami a fizikai valóság egyes, például a mohár, páfrányok, virágos növények, gabonafélék, baktériumok, kat használja fel fizikai testként, bizonyos szinten nem lehet megkülönböztetni külső szemlélő számára, ha csak nem tudja az illető, hogy ezek a formák, ezek valójában melyik fejlődési vonalba tartozó szellem fizikai formái, hogy melyik fejlődési vonalon halad tovább maga az adott monadikus létező. Azok az angyali fejlődési vonalról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha az emberi fejlődési vonalon elér valaki egy bizonyos szintet, akkor ha úgy dönt, akkor átléphet a másik fejlődési vonalra is, és elhagyja ezt a fejlődési vonalat, ahol nagyon sok tapasztalatot szerzett. Valójában azt mondhatnám, hogy az előbbi ábrán látható fejlődés, hogyha erre a vonalra akarjuk rávetíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy az involúció folyamata, mondjuk ott van az egység folyamata, ugye az egészen a fizikai valóság, igen, itt van az ásványi szint elemi eszencia szintje, egészen az elemi eszencia szintjéig terjed, és amikor elindul az öntudatosodás folyamata, akkor lényegében az ásványi, növényi, állati testeket felhasználva, egyre növelve a tudatosságát, halad monád a fejlődési folyamatban, és amikor eléri az emberi fejlődési szintet, akkor fog egyéniesülni. Az egyéniesülésnek, illetve az egyéniesülés okozta vagy nyújtotta lehetőségek megragadásával, a különböző fejlődési szintek találhatók meg az emberi fejlődési vonalon. Mindegyik szint ad tapasztalatot. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a fejletlen emberek azok mondjuk esetleg alacsonyabb rendűek lennének, mert az ő fejlődési vonalukon ez kihagyhatatlan állapot. Aki mondjuk a fejlett szellemi kategóriába tartozik, átment az előző kettőn, az előző kettő is kihagyhatatlan állapot. Tehát, hogy haladunk fölfelé, úgy, azokat a lehetőségeket, egyre magasabb tudatosságot elérve, azon lehetőségek egyre nagyobb tárházát nyilvánítja meg az a monád, amely elérte az egyéniesülés fokát, ami elvileg számára elérhető és megnyilvánítható. Lesz még egy ábra, a vége felé haladva, amely tulajdonképpen ennek a fejlődési folyamatnak, az emberi fejlődési folyamatnak a tudati ugrásaihoz kapcsolódik. Lényegében itt ugye mondtam azt, hogy a fejlődésben vannak különböző nagy szakaszok, és vannak kisebb szakaszok is. A fizikai valóságig terjedő leszállási folyamata a monádnak az egy nagy szakasz, ami kisebb részekre is lehet osztható. A fizikai valóságból az egyéniesülés felé tartó szakasz, az tulajdonképpen egy másik nagy szakasza a fejlődésnek, az egész folyamatot fejlődésnek értelmezem. Az egyéniesülés állapotától fölfelé haladva, lényegében egy harmadik nagy szakaszba léphetünk bele, ez persze igazából a második ábrán, az első ábrán csak ugye ez a második sorrendben a második dia. Tehát itt történik meg az egyéniesülés állapota, és innentől kezdve beszélhetünk emberekről. A különböző fejlődési fázisokban lévő emberi formát öltött monádoknak különböző feladatuk van. A adott szakaszban elvégzett feladatok jogosítják őket arra, hogy egy magasabb tudatossági szintre lépjenek. ott is lényegében elvégzik a feladatukat, és egy újabb, magasabb tudatossági szintre lépnek. Majd az itt lévő feladatokat is elvégzik, és egy újabb, magasabb tudatossági szintre lépnek. Magyarán az emberi szint bizonyos kívánalmait teljesítik. Nem kell, hát igazából gondolhatunk mondjuk így nagyon fontos tényezőkre, de inkább azt mondanám, egy pillanat, hogy ezek a feladatok, amik az emberi fejlődés során, a monadikus fejlődés során az emberi szakaszban lévő feladatok, azok nem mások, a feladat egyszerű, de nem könnyű, nem mások, mint saját szellemünkön immáron rendelkezünk, ugye, kauzális testtel, mentális testtel, asztrális testtel, fizikai testtel. Magyarán, ha egyszerűen össze akarom foglalni, akkor azt mondhatnám, hogy az emberi fejlődési szakaszban a monádnak nincs más feladata, mint hogy a különböző testeit megtisztítsa, azokat felfényesítse szellemi értelemben, vagy mondhatnám azt, hogy a különböző lelki negatív tulajdonságait, amely tovább lépést akadályozza, azokat megszüntesse. Különböző szinteken, lényegében mondjuk itt az emberi fejlődési szakaszban, a harmadik szinten például meg kell tisztítani magát az érzékiségtől és a haragtól. Most az, hogy ennek milyen neve, az most nem fontos, mert ez a beavatások témaköréhez tartozik, csak azt akartam ezzel szemléltetni, hogy az emberi fejlődési folyamatban, amíg el nem éri az ember feletti szintet, addig a különböző szakaszokban az a feladata, hogy a benne meglévő, egyébként az anyag torzító hatásaként is megjelenő negatív tulajdonságokat átalakítsa. És ugye ez maga nemes értelembe véve az alkímia szintje, mert egy energiát, ami mondjuk, ami eredetileg semleges, de torz módon, torz az nem jó, nem a legmegfelelőbb módon nyilvánul meg az emberi fejlődés egy szakaszában, és mondjuk az illető dühös, azt az energiát, annak a megnyilvánulási formáját átalakítsa úgy, hogy egy olyan megnyilvánulási formát ad neki, ami nem a harag megnyilvánulási formája, hanem mondjuk, mit tudom én, egy segítőkész, áldozatkész megnyilvánulási forma. Tehát magyarán azt a belső energiát, amit magával hoz a kiszakadás során, azt a lehető legjobb módon fogja majd megnyilvánítani. Ha ezt megteszi, akkor az érzelemteste, az asztrális test és a mentális test is tisztul. Ez egyébként a Gondolatformák című teozófiai könyvünkből való. Hát bizonyos belső látással rendelkező emberek szerint minden egyes gondolatnak megvan a megfelelő formája, színe, alakja, ereje, intenzitása, attól függően az illető milyen tudatszinten áll. Hogyha ezt a szellemi tisztítást elvégezzük, akkor lényeg, ez kicsit szemléletesebb, mint ha én elmondanám csak pár szóban, akkor azt mondhatjuk, hogy a gondolatainknak akár a színe, akár a formája egy nemes és mondjuk így szellemi látásmódot fog tükrözni, és lényegében nem jelenít meg alacsony rendű mondjuk érzelmeket. Gyilkos, durvam, tartós haragnak a megnyilvánulási formái, vagy itt pedig egy nemes kifejeződésnek, legalábbis a látó, vagy az adott belső látásra rendelkező ember által látott kép alapján, ugye mindenki iránt érzett szeretetnek az egyik megnyilvánulási formáját láthatjuk. Tehát ha az érzelemtestünket és a gondolatainkat is tisztítjuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az az energiaburok, ami lényegében az ember fizikai testét is áthatja, és ami lényegében megszervezi ezt a fizikai valót, az lényegében tisztul, a fizikai test is tisztul a fejlődés során, illetve a magasabb rendű testek is tisztulnak. Egy pár szemléthető ábrát mutatnék be a alacsonyabban fejlett ember asztrál testétől, egészen a további fejlettség, magasabban fejlett személyek asztrális és mentális és kauzális testeit szemléltetve. A végén ugye megfigyelhető egy folyamat, az alacsony fejlettségű ember szellemi fejlődése során, tehát alacsony fejlettségű emberből átlagember lesz, majd fejlett ember lesz, majd pedig még magasabb szintre fejlődik. Tehát megfigyelhetők a különböző testek tisztulási folyamat, az asztrális és mentális test tisztulási folyamatai, átlagember asztrális teste. A színek élénkebbek lesznek és tisztábbak lesznek, a magának az asztrális vagy mentális testnek a körvonalai élesebbek lesznek. Kauzális testre ugyanezt mondhatjuk el, és talán lényegében az utolsó két ábra a legszemléletesebb. A szellemi fejlődés folyamatában a fizikai inkarnációk sorozatába belépett embernek ugye van egy fizikai teste, egy asztrális teste, mentális teste, egy alsó szintű mentális teste és egy felső szintű mentális teste, a kauzális vagy okteste. Magyarán egyszerűen fogalmazva azt mondhatnám, hogy ez az a test, ami indítja az inkarnációt, ami azt jelenti, hogy innen kiindul, megtervezik, ezen a szinten terveződik meg a következő inkarnáció, ehhez a kauzális szinten tervezik meg az inkarnációt, ehhez rendelik hozzá a megformálódó alsó mentális testet, aztán utána megformálják még nem fizikai formában az asztrális testet, utána pedig létrejön a baba, amint tudjuk, hogy ez egy fizikai folyamat, de szellemi értelemben természetesen nem csak fizikai folyamat. Ez azt jelenti, hogy amikor viszont meghalunk, akkor a fizikai testünk felbomlik, az asztrális testünk felbomlik, az alsó mentális testünk felbomlik, és mindegyik test által az inkarnációban, mindegyik test által szerzett információ, illetve tapasztalat felkerül a kauzális testbe, de csak azok a tapasztalatok kerülnek fel, azok az energiák kerülnek fel, amelyek a kauzális szinten létezhetnek. Egy negatív, mondjuk így, gondolat, kibocsátás által szerzett mondjuk tapasztalatnyom, tehát negatív, az nem fog ide felkerülni. Hogyha nem fog felkerülni, valakinek kevés volt a szép gondolata, a nemes érzelme, akkor az nem fogja a kauzális testét fejleszteni olyan mértékben, mint akinek nagy volt. Ez egy fejlődésben, ez egy nagyon fontos állomás, az egyéniesülés folyamatában is, és lényegében az átlagember fejlődési szintjén is, ez pedig egy negyedik beavatási szintet elérő adeptus kauzális teste. Magyarán látható, hogy ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy valójában nem csinálunk mást, mint megengedjük, hogy az a fajta, az az energia, az a belső szépség, amit magunkkal hozunk, az rajtunk keresztül egyre jobban megnyilvánul. A fejlődés ebből a szempontból ezt is jelenti, hogy engedjük magunkon keresztül kiáramolni azokat a lehetőségeket, nemes gondolatokat vagy érzelmeket, ezáltal a testeinket is szebbé téve, ami egyébként egy magunkkal hozott tulajdonságcsokor. Ezt a kis részt azért tettem ide, aranylépcsőnek nevezzük, a honlapunkon megtalálható, mert nagyjából összefoglalja azt, hogy az emberi szintű fejlődésben milyen alapvető mondjuk dolgokra kell figyelni. Ugye például a szív, az érzelem tisztítása, az értelemnél ugye az élénk értelem, a tanulásra való fogékonyság, a világos szellemi meglátása, a jó és a rossz megkülönböztető képessége, és hogyha végigolvassuk az összes többit, akkor minden sorában van olyan információ és impulzus, amit a fejlődési folyamat során, emberi fejlődési folyamat során jól tudunk igazából használni. Ebben a kis az emberi válasz szabályai szintén megtalálhatók lényegében a honlapunkon, tulajdonképpen csak rövid kis mondatokban össze van kapcsolva, hogy a fizikai inkarnációban tulajdonképpen szintén mire kell odafigyelni. Ugye testet szerzünk, fontos a tanulás, addig kell tanulnunk, amíg fizikai tapasztalatokat addig kell átélni, amíg a szellemi következtetéseket le nem vonjuk belőle. Ez egyik egység, a másik egység, hogy a tanulásunk az végtelen. A hetes pont azt mondja ki, hogy nem tudunk tanulni önmagunkban, hanem mások által is tanulunk. Tehát mi is tanulunk, de nem csak önmagunkban, hanem környezetünk által, a másik egyén által is tanulunk. És lényegében végül eljuthatunk oda, hogy minden alapvető információt, ami szellemi fejlődéshez szükséges, azt magunkban megtaláltunk. A joga alapján is három, persze több, de három alapvető ösvénye lehet a szellemi fejlődésnek, a cselekedetekben megnyilvánuló tevékenység során szerzett tapasztalat, a bölcsesség, egyfajta mentális, persze szeretetteli bölcsesség elérésének útja, és lényegében a mások iránti, illetve az odaadás ösvénye, az nem csak mások iránti, hanem Isten iránti szeretet megnyilvánítási formája. Tehát az egyik az lényegében egyfajta magunk háttérbe helyezés, egy önátadás magának az abszolútumnak, a másik egyfajta mentális tevékenység persze, szívbéli tevékenységgel párosulva, szeretetteli bölcsesség ösvénye, a harmadik pedig kifejezetten a fizikai valóságban lévő, hát nekünk most ugye elsősorban ez a lényeges, a fizikai valóságban lévő szeretet állapota. Na most az egyéni fejlődéssel kapcsolatosan összettem pár a irodalomból ki hámozható gondolatot, tehát a maga fejlődésünk ugye az egyszerre szakaszos és folyamatos is. Rövid távon lehetséges, hogy szakaszos visszalépünk, ne csüggedjünk, viszont hosszú távon azt írják a mesterek, hogy nincs visszalépés. Tehát valójában mindenki fejlődik, ki lassabban, ki gyorsabban. Fontos állomás ugye az egyéniesülés momentuma, aztán az egyéni fejlődés ugye bolygó szintű környezetben található meg. Az ítéletnapokról nem beszéltem. Mondjuk így, hogy az emberi bolygókat, bolygóláncot érintő olyan minősítési esemény, ahol az akkor a szellemi fejlődés folyamatában lévő monádok fejlődését, hát mondjuk így, hogy megmérik jobb szó híján, és eldönthető, hogy gyorsabban haladtak a normál fejlődésnél, normál fejlődési ütemben haladtak, vagy lassabban haladtak, és attól függően határozódik meg a további fejlődés irányuk. A másik fontos momentum, hogy lehetséges az átjárás a fejlődés szintek között, bár tudomásom szerint ugye az angyali és az emberi szint között lehetséges átjárás, és amit a előadás elején említettem, hogy az emberi fejlődés során különböző sugarakkal kapcsolódunk össze, és az is lehetséges, hogy az egyik sugárról, az istenség egyik aspektusának a fejlődési útjáról át lehet lépni a másik fejlődési útra. Ennek megvan a megfelelő momentuma, a Mesterek és Ösvény című könyvben ez megtalálható. Mivel a fejlődés nem csak egyéni, nagyjából ugye az előadás végén járunk, nem csak egyéni, ezért nagyon fontos azt észben tartani, hogy igazán, ha a világkorszakokat nézzük, akkor nincs egymás nélküli fejlődés. Ha kisebb szakaszokat nézzük, akkor sincs egymás nélküli fejlődés. Hogyha az egyéni életünket nézzük, akkor sem mondhatjuk azt, hogy más nélkül fejlődünk, de ha egyéni szinten vizsgáljuk a fejlődést, akkor mondhatom azt, hogy akár egy családon belül is valaki lusta, szellemileg lusta, nem akar fejlődni, másik ember pedig különböző behatások és korábbi inkarnációk alapján tudatosabb, és elválhat a két fejlődési útvonal egymástól. De hogyha a világmindenség egészét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy valójában csoportos fejlődés biztosan van az egyéni fejlődés mellett. A másik momentum nagyon fontos, hogyha csoportos fejlődés is van, hogy azok a létezők, amelyek már öntudatosak, tehát magukról megfelelő egy bizonyos szintű tudatossággal rendelkeznek, és a fejlődés folyamatában vannak, tehát ők lényegében támogatják egymást, nem csak egymást, hanem lényegében az alattuk lévő fejlődési fokon álló létezőket is. Ezért van gyakorlati haszna mondjuk ennek a elméleti konstrukciónak, mert mondjuk talán mondjuk nem ölünk állatot, vagy egyáltalán nem ölünk, vagy pedig tudatosságtól függően, ha már egy kicsit magasabb, akkor nem ölünk értelmetlenül. Tehát mondjuk lehet beszélni az állat lelkével, hogy ezt az indiánok annak idején megtették, hogy a fa kivágás előtt a fa formai felépítését szervező elementára, és megkérhetjük azt, hogy távozzon el a fából, ahelyett, hogy oda mennénk és nekiesnénk, és a fél erdőt letarolnánk. Tehát a két fizikai, idézővetéve károkozás között szellemi szempontból van különbség, mert a magasabb tudatosságúnak figyelembe kell venni, és tekintetel kell lenni az alacsonyabb tudatosságúra is. Lényegében ez utolsó diám, ami tulajdonképpen összefoglalja ugye az eddigi, a teozófiai fejlődés fogalomban lévő eddig különböző részekben tárgyalt jellemzőket. Tehát a fejlődés Istentől indul ki, és Isten ezt tér vissza. A fejlődés része az állandó változás, bár lehet egyes szakaszban visszalépés a fejlődésben. A fejlődés alanyai lényegében Isten részei, ugye a monádok. A fejlődés célja maga a teremtésen keresztüli önmegismerése Istennek. Persze ez a legfőbb alap és cél, Emellett egyénileg lehet más célja is, természetesen boldogság elérése, mások segítése, stb. Nagyon fontos, hogy a Isten részeiként szereplő monádok tudatra ébredése az anyagi valóságban történhet, meg annak is a legsűrűbb szintjétől kezdve alakulhat az öntudatra ébredés. Ezért írtam azt, hogy a fordulópontja sűrű anyagi világban található. A fejlődés folyamata az egységből való kiszakadás, tehát az egységtől a sokféleség állapotáig való haladás, majd a sokféleség állapotától az újból visszatérés az egység állapotba, tehát ilyen irányú a fejlődés folyamata, és közben van egy óriási tudatosodási folyamat, már a teremtett világ lényének tudatosodási folyamata. És van nagyon fontos tényező, hogy az utolsó, hogy a fejlődés elősegíti a létezők egymás iránti szeretetének növekedését, ami tulajdonképpen nem jelent mást, mint a fejlődés egy bizonyos szintjétől kezdve a csoporttudatosság kialakulása, méghozzá a tudatos csoporttudatosság kialakulása, ellentétben a involúció folyamatában a nem tudatos csoporttudatosság kialakulásával. És akkor azt hiszem, hogy ez utolsó kis momentum, és itt az előadásnak a vége. Ez már nem az, csak visszajött egy ábra. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor én be is fejeztem a mondandómat.
Ha vannak már olyan kérdések, amelyeket meg tudnak fogalmazni, akkor hajrá bele. És az tájékoztató szerint